Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, és most már a könyvnek a végső részeihez érkeztünk. A mai alkalommal az apostolok cselekedetei 20. fejezeténél járunk, egy olyan részletnél, amely elmondja, hogy Pál apostol elindul, és az utolsó jeruzsálemi útjára indul. A mostani Kis-Ázsiában vagyunk, Troást látjuk ott a mai Törökország északi-nyugati részén, ez a régi Trója, ugye neve ez a Troás, aztán Efézust, aztán Milétoszt már a déli részen, tehát a mai Törökországnak a keleti partvonalát tekintsük, és Pál apostol északról délfelé jutva látjuk, hogy Milétoszban kiköt a hajó, és a milétoszi kikötés után, mivel Milétosz és Efézus látjuk egymáshoz viszonylag közel van, tehát északon van Efézus, alatta van Milétusz, vagy Milétosz, Milétoszba hivatja az efézusi gyülekezet véneit Pál apostol. Egy nagyon megragadó találkozásra kerül sor, Pál apostol mintha érezné, hogy többet ezekkel az emberekkel nem találkozik. Biztos a mi ismeretségi körünkben is volt ilyen eset, hallottunk ilyen esetről, hogy valaki elbúcsúzik. Elbúcsúzik a családjától, elbúcsúzik a szeretteitől. Pál apostol, aki több évig élt Efézusban, aki nagyon ismerte ezt a közösséget, hiszen ő hozta létre is, ezért Pál apostol magához hivatja az efézusi gyülekezet véneit, és mint egy lelki testamentumában szívükre köt bizonyos dolgokat. Ez egy annyira meghitt hangulatú búcsúzkodás, és egy olyan gyönyörű számvetés az apostol egész életéről, hogy mindenkinek tudom ajánlani, hogy sokszor olvass el ezt a részletet. Én először teljesen fel fogom olvasni a részletet, és utána belemegyek bizonyos szakaszaiba, de mielőtt felolvasnám, a következőkre hadd hívjam fel a figyelmet. Miért rendkívüli ez a búcsúzkodás? Először is ebben az apostolok cselekedetei 20. fejezetében fordul elő Jézusnak egy rövid kijelentése, Pál apostol idézi ezt vissza, ami egyik evangéliumban sem fordul elő. Ez csak egy ilyen van, hogy egyik evangéliumban sem fordul elő, de Pál apostol visszaidézi, hogy Jézusnak egy nevezetes kijelentése volt, hogy jobb adni, mint venni. Jobb adni, mint kapni. Tudom, hogy ez azóta közmondás is lett több népnél, de gyönyörű ez a kijelentés, mert ez nem azt mondja, hogy nem jó dolog kapni. Jó dolog kapni, gyerekkorunktól fogva, amikor ajándékot kaptunk, micsoda csodálatos élmény volt, amikor megajándékoztak bennünket, jó dolog kapni, de sokkal jobb dolog adni. Nem is tudjuk, hogy milyen mélysége van ennek a rövid kijelentésnek, hogy jobb adni, mint kapni. Örülj, ha kapsz valamit, becsüld és tud elfogadni, ha valami jót kapsz, de törekedjél arra, hogy egy még nagyobb jó érjen az életben, te adjál másoknak. Nem mindig elvárjál, hanem te gondolkodj azon, hogy vajon Isten mit akar általad nyújtani a másik embernek. Ez az egyik dolog, ami rendkívülévé teszi ezt a búcsúbeszédet. A másik dolog. Ez bár egy bensőséges búcsúbeszéd, de mégis közli velünk például azt, hogy a kereszténységet hol kell terjeszteni. Rá fogok mutatni, egy kis félma, hol kell terjeszteni. Ma ugye tele van a világ utcai evangelizációkkal, stadionokba viszik az embereket, óriási tömeglátványosságokat csinálnak, hogy nem tudom én, millió ember elférjen, ha érkezik valami nevezetesebb egyházi vezető vagy hitszónok. Pál apostol itt elmondja egy félmondban, hogy hol kell a kereszténységet terjeszteni. És eközben nem lesz ott, hogy utcán, nem lesz ott, hogy stadionban, nem lesz ott, hogy tömegrendezvényen. Majd figyeljünk föl, mert ez a Bibliának ugyanolyan fontos része, még akkor is, ha sokan nem figyelnek, vagy nem fordítanak erre figyelmet. A harmadik rendkívüli dolog, hogy ez a búcsú beszéd elmondja nem csak azt, hogy hol kell terjeszteni a kereszténységet, hanem azt is elmondja, hogy hogyan kell terjeszteni. Hogyan? Milyen lelkület kell hozzá? Milyen lélek? Milyen szellem? Pontos kijelentések lesznek, hogy ki nevezhető kereszténynek, és ki az, aki a kereszténységet további tanítani tudja. Hogyan? Ez a rövid búcsúbeszéd negyedszer elmondja azt, hogy mi is a kereszténység lényege. Tehát a hol, mikor, hogyan, után, a mi. Mi a kereszténység? Mi ez, hogy keresztény? Mit kell egy kereszténynek átadnia? Majd erre is figyeljünk fel. Tehát amennyire bensőséges, amennyire személyes ez a vallomás, hogy Pál visszatekint az egész életére, meg a keresztények közötti forgolódására, alapvető dolgokat, egy oldalt, ha komolyan veszünk, tisztázni fog. Hol, mikor, hogyan, mit. Ha valaki ezzel nem vett számot, bizony kereszténynek gondolhatja magát, de Isten szemében nem az. Olvasnám, és lapozzuk is fel közösen az apostolok cselekedetei 20. fejezetét, és a következőképpen olvasom a teljes szövegkörnyezetet a 13. verstől. Apostolok cselekedetei 20. fejezetében a 13. verstől. Lukács, az apostolok cselekedetei írója mondja a következőt, tehát a 20. fejezet 13. versétől. Mi pedig előre menvén a hajóra, Asszuszba evesztünk, ott akarván fölvenni Pált, mert így rendelkezett, ő maga gyalog akarván jönni. Mikor pedig Asszuszban összetalálkozott velünk, felvévén őt, mentünk Mitilénébe. És onnét elevezvén másnap eljutottunk Kiusz ellenébe, a következőn pedig áthajóztunk Számuszba, és Trogiliumban megszállván másnap mentünk Milétuszba. Mert elvégezte Pál, hogy Efézus mellett elhajózik, hogy ne kelljen néki időt mulatni Ázsiában, mármint ugye Ázsia provincia fővárosa volt Efézus, tehát ott nem akart kikötni, hogy ne menjen el az idő, mert sietett, hogyha lehetne neki, pünkösd napjára Jeruzsálemben legyen. Milétuszból azonban küldvén Efézusba magához hivatta a gyülekezet véneit. Mikor pedig hozzámentek, mondta nékik, ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, melyen Ázsiába jöttem, itt Ázsia mindig Ázsia provincia, tehát Ázsia provincia fővárosa volt Efézus, itt ne a Nagy Ázsiára gondoljunk most a földrész Ázsiája, a mai Törökország területén volt egy provincia, aminek Ázsia, vagyis Ázsia volt a neve. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, melyen Ázsiába jöttem, mint viseltem magamat ti köztetek az egész idő alatt. Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könyhullatás és kísértések között, melyek én rajtam a zsidóknak utánam való leselkedése miatt estek. Hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként. Bizonyságot tévén mind a zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés és a mi Úrunk Jézus Krisztusban való hit felől. És most íme én a lélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mit következnek ott én rám. Kivéve, hogy a Szentlélek városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én rám fogság és nyomorúság következik. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most íme én tudom, hogy nem látjátok többi az én orcámat ti minnyájan, ki közöttetek által mentem, prédikálván az Istennek országát. Azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok. Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem nektek az Istennek teljes akaratát. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten anya szent egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én 3 esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könyhullatással inteni mindenkit. És most, atyám fiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között. senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam. Sőt, magatok tudjátok, hogy a magam szükségleteiről és a velem valókéről ezek a kezek gondoskodtak. Mindenestől megmutattam néktek, hogy így módon munkálkodva kell az erőtelenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, jobb adni, mint venni. És mikor ezeket mondotta, térdre esve imádkozott mindazokkal egybe. Mindnyájan pedig nagy sírásra fakadtak, és Pálnak nyakába borulva csókolgatták őt. Keseregve kiváltképpen azon a szaván, amelyet mondott, hogy többi az ő orcáját nem fogják látni. Aztán elkísérték őt a hajóra. Ugye a megindító részlet, a végén a sírással, a nyakába borulással, és különösképp megemlékezve egy szóról, hogy Pál azt mondta, hogy nem fogtok már látni engem. Pált ugye Jeruzsálembe letartóztatták, elkövetkeztek a börtönévek, és valóban az efézusi vének ezután még élt Pál vagy 10 évig, de soha nem látták őt. Tudtak róla, hogy létezik, aztán tudták azt is, hogy Rómában kivégezték, de személyes találkozásra Pál és a szeretett efézusi gyülekezet vénei között nem került sor. Innen is kiderül, hogy 3 évig volt Efézusban, tehát nagyon ismerte ezeket az embereket, ezeket a presbitereket. Szóval olyan megindító ez a beszéd, de nem egy olyan melodramatikus beszéd, ezt hát Lukács nem fűszerezi túl, nem fakaszt könnyeket, csak úgy leírja, ami történt, de amit leír tárgyilagosan, olyan nagyon meghitté és olyan nagyon komolyá teszi ezt az ige szakaszt. Próbáljuk a legdöntőbb részeket kiemelni. Ahogy említettem, a legdöntőbb rész a 35. versben található, amikor Jézus szavaival búcsúzik tőlük, jobb adni, mint venni. Ez a kereszténység lényege. Hogy jó dolog kapni, de még nagyobb dolog adni. És a kereszténység lényege az adás, a szolgálat. De ne azt adjuk, ami bennünk van, azt adjuk, amit Istentől kaptunk. Itt a múlt heti dicséretek között a Feletté tiszta, te beszédet című könyvben megragadott engem egy részet, ami arról szólt, hogy hogyan adhatunk mi szeretetet az embereknek. Hát nem úgy, hogy törekszünk, hogy mennél többet adjunk, mennél többet foglalkozzunk az emberekkel. Ez lehet sokszor csak egy emberi szeretet. Hanem azt mondta itt a magyarázatunk, azt tud adni az embereknek igazán, aki elfogad Krisztustól, és amit Krisztustól kapott, ahogy őt Krisztus vezeti, ahogy Isten gondviselése őt vezeti, abból ad az embereknek. Nem arra van szükség, hogy az embereket kiszolgáljuk. Nem arra van szükség, hogy állandóan csak gondolkozzunk, hogy jaj, most mit adhatok a másik embernek. Hanem arra van szükség, hogy amit mi kaptunk az Istentől, ha mi elfogadjuk Krisztust és bennünk él, akkor azt adjuk az embereknek. Ez a kereszténységnek a lényege. A kereszténység nem altruizmus, nem jótékonykodás. Sokszor úgy gondolják, hogy a kereszténység ma az, hogy segítsen a szenvedőkön, építsenek kórházakat, menjenek idegen földrészekre és állítsák helyre a károkat. Ez önmagában még a kereszténységnek ehhez semmi köze nincsen. A kereszténység annyit jelent, hogy Krisztus nevében adni. Azt adni, amit Krisztus ad. És Krisztus mindig tudta, hogy mit ad, sem többet, sem kevesebbet nem adott. De nem emberi jótékonykodással egyenlő a kereszténység. Az emberi jótékonykodás sajnos sokszor a legrosszabb dolog. Mert az önző ember mit adhat önmagából? Még ami jót adunk önmagunkból, amiről úgy gondoljuk, hogy jó, az is tele van szőve, önzéssel, hiúsággal, feltűnösködéssel. Pál apostol is ezért kezdi a szeretet himnuszát azzal, hogy még tűzre adhatod a testedet, még eloszhatod a vagyonodat a szegények között, még beszélhetsz szépen, még a hitet is mutathatod, de szeretet nincs benned, semmit nem érsz, semmi vagy. Mert Krisztus nélkül, ahogy Krisztus szeretett, úgy kell nekünk is másokat szeretnünk. A második dolog, mint említettem, ebben a nagyon szép beszédben megbújik 2 szó, hogy hol kell a kereszténységet terjeszteni. Nézzünk bele a szövegbe, ez a 20. versben van benne. Hogyan is szól a 20. vers? Hol kell az embereket elérni? Miért nem szabad magunkat vonogatni? Miért mondja Pál később Timóteusnak, hogy akár alkalmas, akár az alkalmatlan idő, menjél, menjél. Ne vonogasd magadat, hogy most fáradt vagy kedvetlen vagy. mit kell hirdetni, mit kell tanítani és inteni az embereket, és hol kell ezt tenni, azt mondja, nyilvánosan és házanként. Pál apostol nyilvános helyeket bérelt, például iskolai épületeket. Az ókorban is voltak iskolai épületek, magániskolák voltak. Kibérelte azt az épületet. Volt, amikor évekre kibérelte, például Efézusban is ezt csinálta. És mindenki tudhatta, hogy a keresztény emberek itt hirdetik az evangéliumot. Oda mindenki elmehetett. Hol kell hirdetni a kereszténységet? Nyilvánosan mindenki számára megközelíthető helyen, ahova mindenki elmehet úgy, hogy ellenérzés nélkül és előítélet nélkül. Tehát nem egyházi helyeken hirdette, nem zsinagógákban, a korai kereszténység még zsinagógákban is fellépett egyébként, amíg ez lehetővé vált, de általában olyan közintézményekben, mint ahogy ma is az iskolák, művelődési házak, ami volt az ókorban, mondom, főleg ezek a magániskolák, ezeket bérelték. De a hangsúlya a kereszténység terjedésének a második helyszínen volt, házanként. Házanként. Most már elolvastuk ugye az apostolok cselekedeteinek 19 fejezetét, hány fejezetben találkoztunk arról, hogy ennek a házában gyűltek össze, annak a házában. Például tudjuk azt, hogy Európába hogy került a kereszténység. A bíbor festő Lídia asszony Filippi beli házában. Ő a házát bocsátotta rendelkezésre. És egy kis házban összegyűlve nőttön nőtt a keresztényeknek a sokasága, aztán mások ajánlották fel az otthonukat. Az embernek a legintímebb helye azért az, ahol lakik. A legértékesebb helye ott, ahol él. Ahol reggelizik, ebéddel, ahol lefeküdni tér. Micsoda hatalmas dolog az, hogy emberek megosztották a legbensőségesebb, legértékesebb helyüket másokkal. Ez is óriási ér volt a kereszténység mellett. Hogy ezek az emberek mindent Istennek köszönnek, az egész házat, házanépüket is, és nyitott az otthonuk, bárkit szívesen befogadnak. Az ókori világban is nagy volt az elzárkózás. A gazdagok kiket engedtek be a házaikba, csak az ugyanolyan gazdag embereket. A szegények meg szégyelték a szegénységüket, azok örültek, ha maguk hajtották a fejüket nyugovóra. A kereszténység forradalmi változást hozott létre. És ezt kívánja tőlünk ma is Isten. Ma is ez a kereszténység terjesztésének a két Istentől adott helyszíne. Béreljünk épületeket, építsünk épületeket, hívjuk az embereket olyan helyre, ahova, mondom, előítélet nélkül elmehetnek, és a második dolog, hogy aki igazán keresztény, az az otthonát is megosztja az érdeklődőkkel. Így válaszol Pál, csak egy rövid kijelentésben, hogy nyilvánosan és házanként. Hogy mondja el Pál, hogy hogyan is kell terjeszteni a kereszténységet? Figyeljük meg a 20. vers első részét, és a 27. vers első részét. Azt mondja a 20. vers első része, hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem nékektek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként. És azt mondja a 27. vers, mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát. Kétszer visszatér ez a kifejezés, hogy Pál apostol az élet egyik legnagyobb eredményének azt tartotta, hogy ő semmitől nem vonogatta magát. Később az első korintusi levél 9. fejezetében ezt így fogja mondani, hogy ő mindeneknek mindenné akart lenni. A kereszténység egyik lényeges tulajdonsága az alkalmazkodás. Nem keresztény az, aki fanatikus, nem keresztény az, aki elzárkózó, nem keresztény az, aki házat és várat csinál magának. A keresztény az, aki mindenbe belemegy, addig a határig, ahol a bűn kezdődik. A bűnbe már nem megy bele, de addig a határig mindenbe belemegy. Semmitől ne vonogassuk magunkat. Semmi, ami úgy tűnik, hogy előre viszi az evangélium ügyét, azt mondja, semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos. Miket értsünk ezen? Pál, amikor kimondja ezeket a szavakat, mit értetett ezen? Például, Pál ugye a kétkezi munkájával föntartotta önmagát, és ha elolvassuk a leveleit plusz az apostolok cselekedetét, az kell, hogy mondjuk, hogy legalább még 2-3 embert ő maga tartott fenn. Mai szóval Pál kisvállalkozó volt. De úgy, hogy nem a munkatársai dolgoztak és kerestek pénzt, hanem ő, mint kisvállalkozó, megkereste a pénzt arra, hogy még 2-3 munkatársa legyen, akit küldhetett el, hogy evangelizáljon. Ez is példaértékű. Pál sátorkészítő volt, kitanulta ezt a mesterséget. Ott, ahol letelepedett, például ugye Korintusban 1,5 évig élt, Efézusban 3 évig élt, ott ő szabályszerűen megnyitotta az iparát. Ha úgy tetszik, akkor volt hirdetése, és adózott. És abból a pénzből, amit keresett, nem önmagát tartotta fenn egyedül, neki családja nem volt, de 2-3 munkatársat, név szerint Timóteust, Sílást, Tituszt, volt még más munkatársa is Pálnak, tehát ezt pontosan nem tudjuk, hogy hány ember tartott fenn. Például Timóteusról tudjuk, hogy gyenge testalkatú volt, beteges volt, talán fönn se tudta volna tartani magát, és óriási erőfeszítések között élt. Pál őt küldte állandóan az utakra, az utazás pénzbe került, ellátásba került, stb. Ezt Pál fedezte. Azért gondoljuk meg, hogy az az ember, aki dolgozik azért, hogy másokat szolgálhasson, annak milyen értékes a másik ember. Azt neki kellett előkeríteni azt a pénzt. Habár az Isten adott neki erőt, egészséget és ügyességet, de ő megdolgozott azért, hogy másokért élhessen. Ő nem kapott státuszt, ő nem kapott havi bért, nem volt nyugdíjjogosult, ő minden hónapban tapasztalhatta azt, hogy mit jelent az Isten segítségével és kegyelméből élni. Aztán gondoljunk még arra, hogy semmitől sem vonogatta magát, ami hasznos. Mi mindent megcsinált Pál? Mondta azt Pál egyszer is, hogy nem megyek el egy ilyen útra vagy olyan útra. Megállította éjszaka az angyal látomásban, és átment Macedóniába. Micsoda nyaktörő utakat kellett megtennie. Semmitől sem vonogatta magát, ami hasznos. Nem úgy gondolkozott, hogy most hát elmegyek ebbe a tartományba, mert ez itt egy kellemesebb hely, itt biztos többen meghallgatnak. Pálnak át kellett élnie, ezt már tárgyaltuk a 17. fejezet kapcsán, át kellett élni, hogy Athénban kigúnyolták, azt mondták, hogy mit keres itt ez a csácsogó, minek beszél a feltámadásról, ki hisz a feltámadásba, ilyen nincs is. És át kellett élni ilyen kudarcokat, de Pál a kudarcokat sem úgy vette, mint kudarcok, hanem ment tovább, és sorra látogatta a településeket, és hirdette az evangéliumot. Komolyan vette azt, amit Jézus mondott Máté és Lukács evangélium a 10. fejezetében. A port is lerázta a lábáról. Nem azzal foglalkozott, hogy őt nem fogadták el, vagy csúfá tették, hanem azzal, hogy új helyeken majd új lehetőségek nyílanak meg előtte. Nagyon szeretném, hogyha ez a kifejezés bennünk maradna, hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos. Mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát. Ez a lelkület ma is példamutató, és ma is azt tudja hirdetni az evangéliumot, aki nem csak a szószékről, vagy nem csak egy pulpitusról beszél. Elmegy az emberekhez. Elegyedik az emberek hétköznapjában, elmegy otthonokba, tanácsokat ad az embereknek, ha kell, együtt dolgozik velük. Ha kell, akkor közösen vállal feladatokat az emberekkel, ha kell, akkor megmutatja nekik, hogy a gyerekeikkel hogy beszéljenek, hogy neveljék őket. Tehát a legnagyobb munka az nem az, hogyha valaki beszél, hanem az, hogyha valaki ott él. Ahogy Jézus is mondta, hogy jó kovász a tésztában. A kovásznak be kell kerülni a tésztába, és ott kell kifejteni a hatását. A következő kérdésünk, hogy Pál tulajdonképpen hogyan mondta el, hogy mi is az evangélium hirdetés? Mit jelent ez, hogy az evangéliumot hirdetni? Figyeljük meg ezeket a kifejezéseit. Azt mondja a 21. versben, hogy ő bizonságot tett mind zsidóknak, mind görögöknek, és figyeljük meg, két dolgot említ. Az Istenhez való megtérés, és a mi úrunk Jézus Krisztusban való hit felől. Azt mondja Pál, hogy a kereszténységnek ez a két fundamentuma. Először is az embereket megtérésre kell segíteni. Ha nincs megtérés, nincs kereszténység. Beszélhetsz az embereknek napestig, meg évekig, ha az emberek nem térnek meg, akkor Luther Márton azt mondta, olyanok, mint a szamarak. De mi embereknek nem mint szamaraknak beszélünk, mert a szamárnak, ha beszélek, az úgyse érti meg, hogy mit mondok. Az ember azáltal több a szamárnál, hogy megérti, van értelme, felfogja, és szembe tud fordulni a régi önmagával és a régi gondolkodásával, Ez a megtérés, ez a 180 fokos fordulat a megtérés, Pál azt mondta, hogy az evangélium hirdetése először mindig azt célozza meg, hogy az emberek hagyják ott a régi gonoszságaikat, régi bűneiket, ezzel forduljanak szembe, térjenek ahhoz az Istenhez, aki más életet tud nekik adni. Az első cél, hogy megtérésre vezetni az embereket. Ez egy hatalmas dolog. Ha meggondoljuk azt, hogy a világ legnagyobb dolga, hogy egy ember megváltozik a gondolkodás módjában, és senki nem is tudja elérni. Az embereket hiába járatják iskolába, gondolkodásmódot nem tudnak megváltoztatni. Az embereket kényszerrel, szép szóval, hiába vonzák erre, arra, amarra, gondolkodásmódot ember nem tud megváltoztatni. Gondolkodásmódot csak a Szentlélek tud megváltoztatni. És Isten szent lelkével együtt dolgozni, ez volt Pál evangélium hirdetésének egyik csodája, hogy valóban az embereket el tudta vezetni a megtérésre. De mit mond ez a 21. vers, hogy mi következik a megtérés után? A mi Urunk Jézus Krisztusban való hit felől. A megtérés után következik az, hogy hitből élni. Kétféle élet van. Érdemből élni és hitből élni. Az emberek általában az érdemeikre hagyatkozva élnek. Mindenki dicséri magát ezért, azért, amazért, hogy ő azért jó ember, jó úton jár. Az emberek érdemekből élnek, és az emberi természet irányítja őket. Ezzel ellentétes, gyökeresen ellentétes az, amikor nem érdemeinkre hivatkozunk, hanem az értelmetlenségünkre, nem az emberi természetre, hanem Isten természetére, és ez a hitből való élet. Habakuk könyve 2. fejezet 4. verse mondja ki, hogy az igaz ember hitből él. Az igaz ember hitből él. Megtanítani azt, hogy mit jelent hitből élni, megismerni Isten kijelentéseit, látni azt, hogy milyen messze vagyunk ettől, de megragadni azt, hogy ez szinte lehetetlennek látszik, hogy úgy tudjak élni, hogy Isten mondja. De csak az emberi természetnek lehetetlen. Istennél nincs lehetetlen. Én hiszek abban, hogy Isten hozzá tud segíteni engem ahhoz, hogy amit ő mond, aszerint tudjak élni. Amit ő parancsol, azt be tudjam teljesíteni. Mi ebben a meggyőződésem, hogy nem a magam erejéből kell ezt tenni, hanem Isten a parancsolatai mellett az erőt is megadja a parancsolatai betöltéséhez. Ennyit jelent a Jézus Krisztusban való hitből élni. Pál apostol erre tanította meg az efézusiakat is, de ott, ahol megfordult, ez volt az evangélium hirdetésének a tárgya. Ezt rövidebben is összefoglalja ugyanebben a beszédben, a 24. vers utolsó szavát nézzük, utolsó kifejezését, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Ez a 24. vers vége. Mi a kereszténység lényege? Hogy amit te emberileg a legnagyobb erőfeszítéssel se tudsz végrehajtani. Összeszedheted minden erődet, akkor se tudsz jó lenni. Az Isten kegyelmét, ha elfogadod, a kegyelme által az Isten neked olyan erőt ad, ebben van az evangélium, ebben van a jó hír, ha elfogadod a kegyelmet, más emberré tud tenni téged az Isten. Ez a lényeg. Az Isten kegyelmének evangéliumáról kell nekünk bizonyságot tenni. Mi is akár beszélünk embereknek, akár ha nem beszélünk vallási dolgokról, csak a saját életünket állítjuk az emberek elé. Egy keresztényt hogy lehet fölismerni? Ha egy keresztény nem prédikátor, ha keresztény nem evangelizátor, ha a kereszténynek nem is engedik meg, hogy szóljon a Bibliáról, akkor is fel lehet ismerni a keresztényt. Honnan? Onnan, hogy nem a saját erejéből él. Onnan, hogy láthatják az emberek, hogy képes a megbánásra, képes a másik embertől bocsánatot kérni, ha hibázik, képes a másik emberrel rendezni a dolgait, szívélyes, kedves a másik ember iránt, vagyis látni lehet ezen az emberen, hogy ez nagyra értékeli, hogy ő vele kegyelmes volt az Isten, és ő is irgalmas és kegyelmes akar lenni a másik emberhez. Megbocsátható kész, nagy lelkű és irgalmas. A keresztényeket innen lehet felismerni. Pál apostol ilyen volt, az Isten kegyelme evangéliumáról adott bizonyságot. Nagyon érdekes ez a kifejezés a 26. versben, talán első hallásra talán olyan erősnek éreztük, hogy azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok. Mit jelent ez, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok? A vér az élet jelképe a Bibliában. Azt mondja Pál, én emberekkel, ha rosszat tettem, ha megsértettem őket, én azt rendeztem. Nincsenek elrendezetlen ügyeim. Ezt ma így mondanánk. Semmilyen vér, senkinek a megsértése vagy harag nem tapad hozzám, én mindent elrendeztem, és így akartam bemutatni nektek az evangéliumot, hogy mindig emelt fővel járhatok, mindenkinek a szemébe nézhetek. Senki nem az ellenségem, senki ellen nem támadok, senkinek az életére nem török már, még csak gondolatba se, nem úgy, hogy most kést veszek a kezembe, még gondolatba se, és a szavaimmal se kárhoztatok és bírálgatok, hanem mindeneknek a vérétől tiszta vagyok. Én megtanultam azt, mit jelent emberekért élni, mert jobb adni, mint venni. Ez valósággá vált az élet. Én adni akarok az embereknek, és nem kapni tőlük, én adni akarok, és nem elvenni. És amit nem említettem a bevezetésben, de most már említeni fogom, hogy Pál apostol még két nagy dologról megemlékezik ebben a beszédében. Az egyik nagy dolog, hogy mi az egyház. Ha valakinek röviden akarjuk elmondani, hogy mi az egyház, a 20. fejezet 28. versét javaslom. Ebben a 20. fejezet 28. versében azt mondja a véneknek, tehát a presbitereknek, akik a gyülekezetek tagjaira gondot kellett, hogy viseljenek, hogy viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, itt is milyen finoman mondja, magatokra is viseljetek gondot, nem csak a nyája, magatokra is, tehát azért vigyázzatok az időbeosztásban, a terhelésben és a többiben, mert csak úgy tudsz majd másra gondot viselni, ha te magadat is jó erőbe tartod meg, fizikailag, lelkileg egyaránt, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, és egy milyen érdekes kifejezés azt mondja, hogy aki más emberért felelős, az vigyázó. Az őrszem. Ugye Kain azt mondta, hogy hát őrizője vagyok én az én atyám fiának. Máig is ez a stílus a világban, hogy nem érdekel engem már, hagyjanak békén, elég nekem a magam gondja baja. Engem nem érdekel a másik oldja meg a maga gondját. A keresztény nem így gondolkodik, a keresztény vigyázó és őrszem. Mert a másik ember élete nekem ugyanolyan fontos, mint a magam élete. Jobb dolog adni, mint kapni. Az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, itt hadd helyesbítsem ezt a csúnya kifejezést. Nem minden nyelvben, de a magyar nyelvben megvan ez a csúnya kifejezés, hogy Anya Szent Egyház. Ilyen kifejezés a Bibliában nincsen. Ez egy olyan túlfokozott kijelentés, ami a szirupptól csöpög. Anya Szent Egyház. Merjen valaki erre valami rosszat mondani? Egyszer mondta valaki nekem, hogy valami profétikus összefüggésben mondtam, hogy hát azért a keresztény egyház történelem az tele van csúnyaságokkal, azt mondja, ne gyalázd az anyámat. Hát Anya Szent Egyház. Mondtam, hogy ilyen szó nincs a Bibliában, Anya Szent Egyház. Az eklészia, itt a görögben az eklészia szó áll, annyit jelent összesen, hogy eklészia, kihívott közösség, a világból kihívott, az így, ma így mondjuk, hogy gyülekezet. Gyülekezet, közösség. Aki olyan emberek közössége, akik nem az önző világ törvényei szerint akarnak élni, hanem Krisztus törvényei szerint. Ilyen szó nincs a Biblia vagy Anya Szent Egyház. Eklészia van. Kihívott a közössége. Az Isten közösségének legeltetésére tett titeket vigyázókká, és most jön a döntő kifejezés, mert amit eddig elmondtam, az is fontos a maga helyén, de most jön a döntő kifejezés. Mi az egyház? Miért lehet egyház a világon? Miért lehet keresztény egyház? Hol van az igazi keresztény egyház? Amelyet Krisztus a tulajdon vérével szerzett. Nagy ára van annak, hogy egyház lehetséges. Egy egyházban nagyon sokféle ember van, de miért is lehet olyan sokféle ember egy egyházban? Azért, mert mindannyian megismerték Isten áldozatát, Jézus golgotai áldozatát, és arra nyitották meg a szívüket, azért lehetnek keresztény közösségben emberek, mert elfogadták Jézus személyes megváltójuknak. Nagy ára van annak Isten részéről, hogy egyházat hozott létre ezen a földön. Ezért neki meg kellett halnia. Ezt azért hangsúlyozom, mert sokszor a legjobb hiszemben is, az egyházon, az igazi egyházon belül is, az emberek olyan megvetőleg nyilatkoznak az egyházról. Például sokszor hallani ilyet, hogy na hát egy keresztény közösség, és ugyanazok a hibák vannak, mint a világban. Hát ez keresztény, hát ez ugyanolyan hiú. Ez keresztény, ugyanolyan kabzsi és nyerességvágyó. Ez keresztény, hát mi értelme van? Én nem is akarok semmilyen közösségbe tartani. Ott is emberek vannak, ahol meg emberek vannak, az olyan, amilyen. A keresztény egyházban is emberek vannak, de olyan emberek gyűltek oda, akiket Krisztus a tulajdon vérével szerzett. Azok az emberek, ha megerősödnek ebben, ha állandóan visszaemlékeznek erre, és a gyakorlati életük is olyan lesz, hogy értem, Krisztus meghalt, azért lehetek itt. A másik ember is azért lehet ebben a közösségben, mert elfogadta Krisztus áldozatát, az az ember kétszer is meg fogja gondolni, hogy mit mond az egyházra. Mert azzal, hogyha valamit mondunk egy keresztény közösségre, valami rosszat mondunk és becsmérlő szót, azzal Krisztus gyalázzuk. Mint azt mondanánk, hogy hát Krisztus miért is halt meg? Hát meghalt ugyan, de nem jobbak ezek az emberek a többinél. Ezek az emberek jobbá lesznek, ha komolyan veszik Krisztus áldozatát. Pál apostol mondja az első Korintus levél 11. fejezetében, azért van annyi sok erőtelenség és betegség a keresztény gyülekezetben, nek csak egy oka van, nem vesszük komolyan Krisztus áldozatát. Más oka nincsen. Ennek nincs se ilyen, se olyan, se amolyan oka, ha mi nem állunk meg, és nem oldjuk le a sarúinkat, és nem mondjuk azt, hogy ha az Istennek ez megérte, hogy az életét adja, az Isten nem bírált, nem kritizált, nem vádolt, az életét képes volt odaadni, akkor én pedig felülök az ítélkezés magas pulpitusára, és azt mondom, hogy na hát ez a közösség sem jobb a világnál. Mit értettem meg én akkor a Krisztus áldozatából? Megértettem a Krisztus áldozatát? Krisztus a tulajdon vérét, életét adta azért, hogy emberek egymásra találjanak, és a Krisztussal való szövetség és közösség után megtalálják az egymással való közösséget is. Természetesen ez erőfeszítést igényel. Én azt szoktam mondani, hogy egy keresztény közösség olyan, hogy a világ plusz egy. A matematikai egyenlet ennyi, hogy keresztény közösség egyenlő, a világ plusz egy. Ezen azt értem, hogy egy keresztény közösségben mindent megtalálsz, de még annál többet is, mint amit a világban látsz. De a keresztény közösséget Krisztus szerezte, és Krisztus adja meg az erőt, hogy aki keresztény módra akar élni, az építeni fogja a közösséget, és nem rombolni. És mi nem azért vagyunk közösségben, hogy mindig csak elvárjunk a közösségtől valamit, ne felejtsük el, jobb adni, mint kapni, hanem azért vagyunk a közösségben, hogy mi építsünk és adjunk annak a közösségnek. Vörös Sándornak van az a híres verse, hogy azt mondja, hogy azért, mert néked kása nem jutott, kár a világot rossznak mondanod, te vagy ő érte, és nem ő te érted. Figyeljük meg, a világban mindenki azt mondja, hogy hát adja meg nekem az élet ezt és ezt, meg a világ adja meg ezt és ezt, és ha megadja, akkor jó a világ. De hogy az emberek mivel tartoznak a világnak, arról már kevesebb szó esik. A keresztény közösségben ennek fordítottja van. Én nem azt várom, hogy a közösség nekem mit adjon, én azt keresem, hogy én a Krisztussal való kapcsolatom által mit adhatok a közösségnek. Mert egy közösséget az építi, amit egyenként a Krisztussal együtt élő emberek építeni tudnak. Ezért a keresztény közösségtől ne elvárjunk, hanem adjunk, és ha mindenki ad, akkor majd a keresztény közösség gyökeresen más közösség lesz, mint a világ bármely más közössége. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy Pál apostol világosan beszélt arról, hogy Efézusban is, meg más keresztény közösségben mi lesz a legnagyobb probléma. Mi lesz a legnagyobb probléma? Ezt előre elmondta. Így olvasom a 29. verstől. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én 3 esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könnyhullatással inteni mindenkit. És most, atyám fiai, ajánlak titeket az Istennek, és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet, és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között. Pál világosan tudta, hogy a kereszténységnek mi lesz a legnagyobb ellensége, nem a külső ellenség, belső. Nem az, hogy támadni fogják kívülről a kereszténységet. A kereszténységet az elmúlt 2000 évben külsőleg sokszor támadták, az mindig csak megerősítette a kereszténységet, de ez általános törvényszerűség bármely közösségre nézve, nem? A külső támadás az ösztönszerűleg is, mint egy ellenreakciót létrehívja, hogy ha külsőleg támadnak, összehúzzuk magunkat, és akkor jó barátok leszünk. De akkor, amikor nincs külső támadás, akkor, amikor megszűnnek az üldözések, és a kereszténység történetében is ez volt. Az első 3 évszázadban borzalmas üldözés, a kereszténység egységes is maradt, és meg tudta védeni magát, nyilván az Isten kegyelme segítségével, de amikor megszűntek az üldözések, akkor jött a nagy kísértés a kereszténységre a 4. század elején, amikor vallásszabadságot hirdettek, keresztények visszakapták épületeiket, fölajánlották nekik még a politikai hatalmat is, és mindezt megmagyarázták ezek a farkasok, akikről Jézus azt mondta a Máté 7. fejezetében, hogy ilyen báránybőrbe bújt farkasok, mert először úgy tűnt, hogy milyen jó ez, hogy szabadságot kaptunk, most már kereszténység terjedhet, nem üldöznek bennünket, de ennek nagy ára volt. Ennek nagy ára volt, az igazságot fel kellett adni. Csak ennyi ára volt, az igazságot feladni. És sajnos sok keresztény vezető erre képes volt. Pál előre felhívja a figyelmet, hogyan is mondja a 30. versben. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Milyen finomságig érzékeltette Pál apostol, hogy itt senki ne csalódj, itt nem arról van szó, hogy valaki kiáll és azt mondja, hogy én most a keresztények ellen fogok szólni. Fonák dolgokat. Egy kis csúsztatás itt, egy kis elhagyás amott, egy kis mellei beszélés emitt, és szépen lassan vizenyős talajra helyezni a kereszténységet, és a kereszténység a 4. században elkezdett a lejtőn lefelé menni, meg is oszlott, és borzalmas századok következnek, és tulajdonképpen folytatódnak mind a mai napig. Ma is a 4. századi megoszlásnak és a fonákságoknak a vizét isszuk. És Pál apostol ezekkel a figyelmeztetésekkel búcsúzott el az efézusi vénektől, és hogy mennyire a maga példájára hivatkozott, még a 33. és 35. versek között még hivatkozott arra, hogy ő nem csak mindenkinek a vérétől tiszta, de senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam, sőt, magatok tudjátok, hogy a magam szükségleteiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak. Azóta is igaz az, hogy az igazi kereszténység az mindig megtanulja a fizikai munkát, mindig megtanulja a létfenntartást. Ha valaki elolvassa az igazi kereszténység nagy történelmi áttekintését, ez a Nagy Küzdelem című könyv, vagy itteni kiadásban Korszakok nyomában című könyv, itt a Waldensektől kezdve a Lollardokon, a Huszitákon, a reformátorokon, a Herrenhuttereken, a Mennonitákon keresztül Ellen White a szerző fejezetről fejezetre leírja, hogy az igazi keresztények azok mindig dolgos emberek voltak. Iparos emberek voltak, vagy paraszt emberek voltak, vagy kereskedők voltak. Például a Waldensekről az egy első fejezet leírja, hogy egyszerre voltak közöttük paraszt emberek, pedig az alpesek tövében gazdálkodtak nagyon kevés földterületen, de akkor is termeltek. Egyszerre voltak iparos emberek, akik kitanultak mesterségeket, és amikor látták, hogy a keresztényeknek már nehéz elvegyülni a világban, mert mindent a hatalmi kereszténység uralt, akkor kitanulták a kereskedő mesterséget is, mert a kereskedők voltak azok, akik mindenhova eljuthattak, és akikről azt írja itt ebben a fejezetben, akik nem annak örültek, hogy a portékáikat eladhatták, hanem annak, hogy akiknél készséget láttak, azoknak adtak egy-egy biblia példányt, vagy adtak egy-egy bibliai kéziratot, mert látták azt, hogy az embereknek a portékáknál, az árucikkeknél is nagyobb szükségük van az evangéliumra, de ezt csak mint kereskedők tudták megtenni. Ezt máshogy nem tudták, de akkor kereskedők lettek. Csodálatosnak tartom ezt a beszédet, és mind a mai napig úgy tartom számon, hogyha ellankadunk az életünkben, megerőtelenedünk, úgy hiszük, hogy a kereszténységet ebben a világban már nem lehet terjeszteni, ez a világ durva, vad, agresszív, és itt az embereket nem is érdekli a kereszténység. akkor a Biblia sok-sok fejezete közül ezt is lapozzuk fel. Az a világ se volt könnyű világ. És Pál apostolnak mégis sikerült megvalósítani azt egy embernek, és két évtized alatt, hogy az egész kereszténység elterjedt a földközi tenger keleti középső medencében. Ennek tehát a törvényszerűségeit jegyezzük meg. Krisztus kell a szívbe fogadni, és Krisztus törvénye, ez a törvény, jobb adni, mint kapni. Krisztust kell vinnünk az embereknek nyilvánosan és házanként. Krisztushoz való megtérésről és a Krisztusban való hitről kell az embernek beszélni, a megtérésről és egy új élet felépüléséről. Arra van szükség, hogy az egyházat úgy tekintsük, mint akit Krisztus a tulajdon vérével szerezte. És arra van szükség, hogy akkor se essünk kétségbe, amikor az egyházban is borzalmas bajok támadnak. A borzalmas bajok okozója azt szeretné elérni, hogy a keresztények adják fel az igazságot. Ha nem adják fel az igazságot, azt szeretné elérni, hogy adják fel a keresztény lelkületet. Ragaszkodjatok az igazsághoz, de legyetek gorombák, legyetek vádolók, vádaskodók. Az igazság ellensége mindent el akar érni, amilyen rést talál, mindenhol be akar hatolni. De a kereszténység lényeg az, hogy sem az igazságot nem adja fel, sem a szeretetet nem adja fel. Sem az egyiket nem adja fel, sem a másikat nem adja fel. És Pál apostol a maga életét odaállíthatta a vének elé, és ezért mondhatta a 35. vers szerint, hogy mindenestől megmutattam néktek, hogy így módon munkálkodva kell az erőtelenekről gondot viselni. Mindenestől megmutattam néktek. Sokan bele szoktak kötni ebbe az igébe, meg Pál egyéb kijelentéseibe is, mint például az 1 Korintus 15.10-be. Hogy mindenestől megmutattam néktek, hogy most önmagát dicséri? Nézzük az 1 Korintus 15.10-et. Ott még inkább erre hivatkozik, az 1 Korintus 15.10-ben, hogy én Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiába való, sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan. Micsoda dicsekvés. Pál azt mondja magára, hogy többet dolgozott egymaga, mint az összes többi apostol. De figyeljük meg, Pál elmondja a tényt, mert a tény az volt, hogy Pál egyedül valóban többet tett meg, mint a többi 11. Ez tény, ez most hiába tagadjuk, ez most lehet álszerénységgel, vagy mással kozmetikázni, ez nem így van. Pál egymagában többet tett meg, mint a többi 11. De hozzátette ott is, és hozzátette itt is, hogy de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Ez a csodálatos. Ami csodára képes itt ezen a világon, ami valódi csodára képes, az Isten kegyelme. Emberekre hiába akarunk ráparancsolni, hogy legyenek jók. Hiába akarjuk kényszeríteni őket, hogy legyenek jók. Hiába szégyenítjük meg, hogy legyenek jók. Nem. Az emberi gőgöt, az emberi büszkeséget egy dolog tudja megtörni, a kegyelem. Ez sem mindig. Nem mindenki törik meg a kegyelem érintésére sem. Pál apostol is nagyon kemény ember volt, tudjuk az életét, hiszen végigkövettük. Irtózatos, kemény és önigazult ember volt. Szerfeled buzgolkodta a atyai hagyományaimban, nagy farizeus volt, és azt hitte, hogy neki van igaza. De amikor Krisztus kegyelme érintett, amikor hagyta, hogy Krisztus szava eljusson önmagához, ez a kegyelem egy új életet épített fel benne. Pál megszűnt érdemből élni, megszűnt az emberi természete szerint élni, Pál elkezdte azt, amit a Habakuk 2.4 mond, hogy az igaz ember hitből él, mindent hitből csinálja. És a hitből való életben a kegyelemnek adunk zöld utat, az elkezd hatékonnyá válni, és a kegyelem kitisztítja a bűnöket, a kegyelem erőt ad a jó dolgok végzéséhez, és ezért Pál elmondhatta, hogy ő azért tehetett ilyen sok dolgot. Nem ő tette, ő csak megengedte, hogy az Isten ezt tegye vele. És ez a mi feladatunk, hogy engedjük, hogy az Isten tegyen velünk valami nagyot és csodálatosat. Engedjük, hogy az Isten csodát műveljen az életünkben. Mi nem tudunk csodát művelni, bár sokszor hitegetjük magunkat, hogy majd mi megmutatjuk, majd mi kivágjuk a rezet, ebből nem lesz semmi. Csak magyarázgatások és nagyszabású hazudozások. De hogyha őszintén azt mondjuk, hogy nem én, hanem én beengedem a kegyelmet az életembe, akkor Isten csodát tud művelni az életemben. És ezt mindenki tudta, mindenki látta Pál életén. Ezért ez az elérzékenyült búcsúzás, és mikor ezeket mondott, a térdre esve imádkozott mindazokkal egybe, hogy a közösségi ima, hogy Pál is imádkozott, a többiek is imádkoztak, és utána visszamentek a hajóra, elindultak Jeruzsálem felé, és itt folytatjuk tovább majd a közös tanulmányozást, hogy amikor Pál elindul Milétuszból Jeruzsálembe, akkor még Isten küld számára embert, küld számára segítséget, hogy Pálból ne legyen fogoly, de sajnos Pál itt elköveti életének azt a tévedését, amiről már többször beszéltünk és jeleztük előre, hogy Pál is tévedett az életben, Pál is rosszul döntött az életben, nem is egyszer, de annak a rossz döntésének, ami itt következik, köszönhette a fogságát, és azt, hogy a kereszténység legnagyobb hatású igehirdetője börtönbe került, és az élete utolsó 9 évét börtönben kellett, hogy eltöltse. Ez azonban már nem a mai tanulmányunk tárgya, itt fejeződik be a mai előadás, és...